Bors Zoltán, üzletfejlesztési vezető a Renew Technologies-nál.
Hogyan lehet biomasszából, szennyvíziszabból, ivóvíz felhasználása nélkül tisztítószert készíteni?
A eljárás lényege egy fermentáción alapuló szerves anyag, szerves hulladékkezelés. A biomassa az ugye egy előkezelésen esik át, az azt jelenti, hogy homogenizáljuk a szerves anyagokat, a szerves hulladékokat, aminek magas víztartalommal rendelkeznek, és ezt tesszük utána be abba a reaktorba, amit a cégünk fejlesztett ki. A reaktorban megfelelő hőmérsékleten szárazanyagtartalmat tartunk, és beállított pH, illetve vezetőképesség mellett fermentáljuk az ott lévő biomasszát, a benne lévő biomasszát. A lényeg az az, hogy a megfelelő mikro- és makroelemeket, illetve az illó zsírsavakat, azt újra vizes fázisba hozzuk, és így visszanyerhetővé válik a újabb termékek alapanyag készítéséhez.
Nem mondom, hogy minden szó szerint értettem, amit elmondott, de amit ez a folyamat, amit most elmagyarázott, de ez újdonságnak számít, tehát ezt most önök vitték végig, önök jöttek rá arra, hogy így készíthető tisztítószer, vagy ez már egy ismert folyamat volt korábban?
Maga az eljárás igazából évtizedek óta ismert, hiszen a fermentáció ezen része, amit mi is végzünk, ez igazából a biogáz fejlesztésnek is az alapja. Mi egy köztes állapotot kontrollálunk, és ez a köztes állapot, ez a savképzés állapota. Ezek az illó zsírsavak, amik felszabadulnak a reaktorban, ezek egy más eljárás során ugye biogázzá válnak, és ezt a biogáz használják föl elektromos áram és hő előállítására. Ez régóta ismert. Viszont a savképző fázis az egy meglehetősen szűk tartomány, amiben a baktériumokat tartani kell, és ennek a szűk állománynak a hőmérsékleti tartományát, a redox potenciáját, ennek a kontrollálását az, ami igazából a mi fejlesztésünk, a mi munkánk eredménye. Ez az újdonság.
Talán nem mindenki érti, hogy mi kerül bele a biomasszába, tehát ergo, hogy miből készül végül az önök tisztítószer, vagy esetleg mond egy-két példát, hogy mi kerül ebbe bele? Milyen hulladékból lesz végül újra használva?
A biomassa az egy összefoglaló elnevezése minden olyan anyagnak, ami ugye szerves anyag környezetből származik és oda megy vissza. Biomasszának soroljuk például a faaprítékot, amit biomassza erőműben használnak föl, vagy az energianövényeket is, amit tüzelésre, égetésre használnak föl, hőtermelés szempontjából ezt is biomasszának hívják. Nálunk a biomassza minden olyan szerves hulladék, ami tényleg hulladék, tehát ideértve a növénytermesztésben származó hulladékot, az állattenyésztésben származó szeles hulladékot, az élelmiszer, ipari szerves hulladékot, minden olyan anyag, ami rothasztható. Minden, ami elromlik, az nekünk egy alapanyag.
És ebből következik számomra még egy kérdés, hogy partnerségben állnak egy ilyen biomassza erőművel, vagy van sajátjuk, amiből ezt előállítják, vagy ez, ha ez elárulható, akkor ez hogy történik?
Nem, mi ugye hozzánk beszállítók vannak, tehát nekünk van egy technológiánk, egy üzemünk, és hozzánk beérkezik ez a biomassza, ez a szerves hulladék, mi ezt előkezeljük, és akkor a nálunk keletkező maradékot viszont továbbadjuk egy biogáz erőműnek, aki a mi maradék anyagunkból biogázt állít elő.
És mire használható a mindez? Tehát mi az, amit lehet tisztítani az így kapott szerrel?
Ja, az illó zsírsavaknak a többsége az etetsav. Ez az etetsav az alapanyaga a tisztítószereinknek. Ez azt jelenti, hogy ugye az etet is már régóta ismert, mint háztartásban ugye használatos tisztítószereket is. Rengeteg termék van a piacon, ami ezt használ. A nagy különbség az az, hogy ugye mi hulladékot használunk fel ahhoz, hogy ezt az etetsavat kinyerjük, míg más hasonló termékek az vagy petrokémiából származnak, vagy pedig növényi alapanyagot használnak fel. Ugye az újdonság lényege az, hogy hulladékból fermentáljuk az etetsavat, tehát ez így zárunk egyfajta anyagkörforgást, illetve a rendszerben lévő vizet újra hasznosítjuk, és így egy vizes oldatban lévő etetsavat nyerünk vissza, ami a fő alapanyaga a tisztítószereinknek.
És mit lehet ezzel tisztítani? Tehát most itt arra gondolok, hogy a háziasszony szemmel nézve, vagy olyan férfiak szemével, akik takarítanak, ne legyünk igazságtalanok. Szóval, igen, hogy ez vízkioldástól a padlótisztításig, vagy milyen folyamatokra alkalmas mindez?
Ez egy savas tisztítószer, elsősorban ugye vízkőoldása, illetve mindenféle ilyen szappan és egyéb szennyeződés lerakódását képes eltávolítani. Jelenleg a piacon van egy WC tisztítónk, fürdőszoba tisztítónk és egy általános tisztítószerünk, ami minden felületre jó, kivéve márvány és rét, mert ugye a savas pH miatt azokon nyomot hagyhat.
Mosogatáshoz ezt lehet használni?
Nem. Jelenleg a receptúránk nem tartalmaz zsíroldást, tehát mosogatásra nem használható.
És az, hogy jelenleg nem tartalmaz, ez azt jelenti, hogy dolgoznak esetleg ilyenem, vagy egyetlen... Igen?
A receptúra, igen, tehát a receptúra fejlesztésünk az úgy néz ki, hogy elsősorban olyan termékeket szerettünk volna előállítani, ami a lehető legtöbb újrahasznosított elemet tartalmazza. Ugye, amit mi végzünk, az ugye 90%-ban újrahasznosított, viszont egyéb hozzátevőket még be kell szereznünk ahhoz, hogy egy stabil és használható receptúrát kapjunk a tisztítószereinkhez. Ezért nagyon megnézzük, hogy ezt az egyéb összetevőket honnan szerezzük be. Most jelen pillanatban az, ami a piacon van, ugye ez mind fenntartható, biológiailag lebomló, tehát nem terheljük tovább a környezetünket. Viszont ahhoz, hogy zsíroldó tulajdonsággal is rendelkezzen egy termék, ezért meg kell találnunk azt az összetevőt, amit ha hozzáadunk a mi általunk visszanyert elemekhez, azáltal egy jó hatékonyságú tisztítószert kapjunk. Ugyanis nálunk a termékfejlesztés az úgy történik, hogy miután egy receptúra stabilá válik, akkor kollégák kipróbálják, utána szűk családi kör, aztán elküldjük egy független intézethez, jelen esetben a németországi Fresenius intézetbe, hogy ők is teszteljék, hogy mennyire hatékony a termékünk. És igazából ezek a visszaigazolások adják azt, hogy van jó termékünk, vagy nincs.
Oké, nem akarok igazságtalan lenni, akkor beszéljünk arról, ami már kész receptúra is kapható. Például a vízkioldás, ugye, a WC-tisztítás, fürdőszobai, igen, tisztítás, általános tisztítószer. Itt... ha most egy általános felhasználóra gondol, aki talán nem is, sőt biztos vagyok benne, hogy alapvetően nem is gondolja végig, hogy hogyan került a kezébe az a tisztítószer, amivel takarít, akkor ő tapasztal-e bármi különbséget, hogyha az önök tisztítószerét használja a hatékonyságát illetően, vagy azt illetően, hogy hogyan viselkedik mindez mondjuk az ő bőrén, vagy bármilyen, tehát bármiben más-e ez a felhasználó szemével, mint egy kémiai úton előállított tisztítószer?
Hát nagyon remélem, hogy igen, ugyanis kellene, hogy tapasztaljon. A mi tisztítószerünk az ugyanis nem karcinogén, tehát nincs benne semmiféle rákkeltő anyag, illetve nem irritál sem a nyálkahártyát, sem a szemet, sem a bőre nem veszélyes. A petrokémiából származó tisztítószereknek ugye az a hátránya, hogy olyan vegyületek, amik nehezen bomlanak le, nagy töménységben irritálóak lehetnek, és ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy elsősorban, ha a polcon nézzük a termékeket, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amilyen már vizuálisan is másképp néz ki, egy nagyon letisztult, egy nagyon úgymond filigrán termék, tehát semmi olyan komponens nem tartalmaz, ami nem szükséges a takarításhoz. Tehát a tisztító hatását nézve pedig ugyanolyan jó, illetve több esetben még hatékonyabb is, mint a hozzá hasonló árban lévő tisztítószerek.
Azt olvastam egy cikkben a tisztítószereikről, hogy talán azzal több, kérdezem, hogy erre utalta, hogy némileg fertőtlenítő hatása is van.
Igen, azt tudni kell ugye, hogy a fertőtlenítő hatás az, tehát a baktériumokat úgy kell elképzelni, hogy vannak jó és vannak rossz baktériumok. Amikor általában a fertőtlenítő hatást nézzük, ugye akkor a legtöbb terméken a vásárló azt keresi, hogy a baciknak a 99,9%-át azt eltávolítja. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez viszont jót is, meg rosszat, tehát mindentől. A lényeg az azonban, hogy ugye a káros bacikat kontrolláljuk, vagy eltávolítsuk, a jó bacikat, akik meg ugye hasznosak számunkra, azokat meg valahol ott tartsuk a környezetünkben, hiszen ők segítik a mi életünket is, úgymond. Minimális fertőtlenítő hatással rendelkezik, de nem több, mint úgymond bármilyen más tisztítószer.
Még beszéljünk arról, hogy mondjuk szintén ez a tapasztalási kérdés, tehát amikor ezt majd valaki kibontja, akkor mondjuk illatra mit fog tapasztalni? Itt most arra akarok kiukadni, hogy azt olvastam, hogy a termékeikhez azért némi illatosítóanyagot, citrust, valamit tesznek, hogy a felhasználóknak kedvezzenek, de talán ez nem lenne teljesen szükséges a tisztító hatás eléréséhez. Tehát, hogy milyen illata van mindennek?
Ez így van, tehát maga az illat az igazából a vásárlónak egy ilyen visszacsatolás, hogy takarítva lett a helység. Az illat maga nem végez semmiféle tisztító hatást, ezért mi megpróbáltuk azt, hogy illat nélkül teszteltük a termékeinket, és az volt a visszajelzés, hogy hát érezni az ecet szagot, ami nem feltétlenül kellemetlen, viszont jobb lenne, hogyha lenne valami kellemes illata. Tehát ugye az emberek a kellemes illattal, tehát bizonyos citrus illatokkal asszociálják azt, hogy az a helység takarítva lett. Így muszáj volt minimális illatot a termékeinkbe beletennünk, hogy ugye a vásárlóinknak kedvezzünk. Ettől függetlenül mi ezt megpróbáltuk a lehető legminimálisabban tartani, tehát hogyha most valaki kinyitja az üveget és megszagolja, akkor nyilván érezni fog egy enyhe citrus illatot, ami viszonylag hamar elszáll. Az illatanyagokkal az a helyzet, hogy nagyon nehéz őket kezelni, mert ők az egyik legirritatívabb összetevők szinte minden ilyen termékben, ami illatokat tartalmaz. Nagyon sok ember allergiás rá, és ennek megfelelően ugye mi szeretnénk ezt kihagyni. Azok az illatok, amiket mi használunk a termékeikben, azok viszont természetes forrásból származnak. Ezért is van az, hogy nem lehet a helységben olyan sokáig érezni ezt a citrus illatot, mert nagyon hamar elillan, nem maradott sokáig. Illat minél tovább ott marad a helységben, annál komolyabb összetevőkkel rendelkezik, annál irritatívabb.
Köszönöm, még a csomagolásról meséljen nekünk. Mindez, amit elmondott, ugye nagyon igyekszik a termékük környezetbarát lenni, lebomló, már az alapból, hogy ugye tulajdonképpen hulladékból állítják elő, stb. Emellé nyilván dukál egy olyan csomagolás, ami szintén vigyáz a környezetre. Miben tudják mindezt átadni a vásárlóknak?
Ugye nagyon fontos volt az, hogy egyrészt legyen egy jó beltartalom, tehát hogy a tisztító hatás, tehát legyen egy olyan tisztítószerünk, ami megfelelően tisztít, egy körforgásos gazdaságon alapuló, fenntartható termék. Na most, ez mind nagyon szép és jó, ehhez értünk, ezt meg tudjuk csinálni, ezt tudjuk garantálni, viszont ehhez társul nyilván egy olyan csomagolás is, ami muszáj volt odafigyelnünk, mert egy ilyen beltartalomhoz nem akármilyen csomagolás dukál. Ezért kollégáink azok több mint másfél évet azon dolgoztak, hogy a megfelelő csomagolóanyagot be tudjuk szerezni. A palack, amiben töltjük a termékeinket, az már eleve újrahasznosított műanyagba kerül, tehát nem szűz műanyag, és használat után a palack további újrahasznosításra mehet. Tehát, hogyha megfelelő műanyag kukába dobjuk, akkor az további újrahasznosításra kerül. A címke, ami a terméken van, ugye az is fenntartható forrásból származik, az a papír, amit használunk, az fenntartható erdészetekből származik, a nyomdafesték határérték alatti olmot tartalmaz, tehát ugye ezzel azt akarjuk érzékeltetni, ugye, hogyha ez kikerül a természetbe ez a címke, akkor nagyon könnyen lebomlik, és nem terheli sem a növényzetet, sem a vizeinket, tehát ártalmatlanná válik nagyon hamar. Az egyedüli szűz, úgymond műanyag, azok a szórófejek, azokon is dolgozunk, hogy a lehető legfenntarthatóbbá váljanak, így azt tudom mondani, hogy ha a terméket összegészében nézem, a beltartalom és csomagolás nézve, akkor egy szinte 100%-ban lévő körforgásos terméket tart a vásárló a kezében, hiszen minden eleme újrahasznosítható. Tehát még a szórófej is attól függetlenül, hogy mi úgymond egy szűz terméket vásárolunk, az kukába kerül, akkor tovább újra lehet hasznosítani.
Az foglalkoztat még a terméken túl, hogy volt-e bármi tapasztalatuk a konkurenciával. Tehát akik hagyományos, a most ismert tisztítószereket állítják elő, ők bizonyára figyelik önöket. De volt bármi kommunikáció önök között, vagy tud ilyesmiről, hogy hogyan fogadták ezt a terméket így a tisztító iparágon belül?
Nyilván biztos vagyok benne, hogy a versenytársaik is figyelnek ránk. Azt kell amúgy mondanom, hogy tehát mi viszonylag kicsik vagyunk. A üzletek nagy tükségében kapható tisztítószerek azok nagy multiktól kerülnek előállításra, tehát mi valószínűleg nem ütjük meg azt a mértét, hogy ők úgy komolyabban fölfigyeljenek ránk. Ettől függetlenül volt egy találkozó a Procter & Gamble-lel, akik viszont nagyon elismerően beszéltek arról a termékről, illetve a termékekről, amiket előállítottunk, hiszen a minden tisztítószergyártó, tehát függetlenül attól, hogy petrokímiai alapanyagokkal dolgozik, vagy növényi alapanyagokkal dolgozik, nagyon elindult abba az irányba, hogy a lehető legfenntarthatóbb legyen, a lehető legkisebb környezeti erőforrást használja, és ugye a lehető legkörnyezetbarátabb legyen. Na most nyilván ők lassabban tudnak a nagy méretükből kifolyólag egy-egy vásárlói igénynek megfelelni. Nekünk a titkunk abban rejlik, hogy mi egy kis cég vagyunk, egy nemrég alakult startup vállalkozás, ami egy 10 éves kutatásfejlesztési eredményt viszonylag gyorsan tudott piacra vinni, és úgy néz ki, hogy a vásárlói igény, illetve a vásárlói tudatosság ezt mindenképp értékeli, hiszen nagyon jó értékesítési számokat hoztunk, és reméljük, hogy a termékeink azok megfelelő helyen a vásárlók elismerik, és továbbra is venni fogják.
Itt a beszélgetés közben ugye főleg otthoni használatot említettünk, háziasszonyokat, férfiakat, akik takarítanak, de akik nagyon sok vegyszerrel dolgoznak, azok a takarítónők, és hogy vajon őket megpróbálták-e már megszólítani így külön, akiknek talán még fontosabb lenne, hogy a rákkeltő anyagok, a különböző veszélyes anyagok ne terheljék a szervezetüket napról napra.
Igen, kerestünk cégeket, akik ugye létesítményfenntartók, tehát takarítással is foglalkoznak. Náluk az a helyzet, hogy egy olyan beszerzői lánc van mögöttük, illetve egy olyan beszállítói kosár van, amiben csak 2-3 terméknek a kicserélése meglehetősen bonyolult adminisztrációs eljárással járna. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy kis cégeknél sikeresek voltunk, tehát ott, ahol nem nagy létesítményekről van szó, hanem ilyen kisebb szállodák, üzemeltetői örömmel vették és használják a termékeket, viszont abszolút mértékben a kiskereskedelmi, tehát a háziasszonyokra vagyunk most fókuszálva, mert ők a legnagyobb piacunk. Természetesen ettől függetlenül továbbra is igyekszünk a létesítményfenntartókkal, vagy a takarító cégekkel úgymond a párbeszédet tartani, mert szerintem a közeljövőben el fog jönni az az idő, amikor muszáj lesz nekik is lépniük, hiszen olyan elvárás ez ugye a ő vásárlóitól, tehát akik mondjuk irodákat bérelnek, vagy a plázákban az üzlethelyiségeket bérelik, hogy ugye olyan takarítószereket használjanak, amik fenntarthatóak.
Ha már csak a Facebook jelenlétüket nézzük, akkor abból világosan látszik, hogy nem csak Magyarországra fókuszálnak. A külföldi piacot mennyire sikerült már bevenniük?
Ugye, mint magyar cégnek nagyon fontos a hazai piac, tehát ugye elsősorban a hazai visszajelzések mutatják meg azt, hogy érdemes-e külpiacokra menni vagy sem. Az látszik, hogy külpiacra mindenképp érdemes menni. A magyar piac az alapvetően egy kis piac, tehát mi mindenképp arra appellálunk, hogy a magyar piac mellett elsősorban a régióban, aztán organikus módon tovább növekedve, még több piacot meghódítva terjeszkedjünk, növekedjünk. A jelenlegi helyzet az, hogy a magyar piac a legfőbb piacunk, és minimális értékesítések történtek az Egyesült Királyságban, Szlovéniában, Ausztriában, de ezek még nem számottevőek. Tehát mi mindenképp úgy számolunk, hogy ezeken a piacokon még dolgozni kell, körülbelül egy ilyen 2-3 év az, ami egy termékpiaci bevezetése ezeken a régiókban reális lehet. Magyarországon van egy olyan cél, hogy 2020-ig a kidobott hulladék újrahasznosításának az 50%-át el kellene érnünk, és ugye mi nagyban hozzájárulunk, hiszen ugye hulladékot használunk föl ahhoz, hogy termékeket állítsunk elő, külforgásos terméket ráadásul, ami aztán miután újra hulladékká vál, újra felhasználható lenne. A világon az összes terméknek csupán 9%-a körforgásos, ami azt jelenti, hogy körülbelül a felhasznált előforrásnak 50 és 75% közötti aránya kerül hulladékként a természetben. És ugye ezeknek a visszanyerése egyre fontosabbá válik, hiszen ezek ezek nem kimeríthetetlen források, tehát muszáj fenntarthatóbban kezelnünk az erőforrásainkat. Azt tudni kell még, hogy egy PricewaterhouseCoopers tanulmány szerint a nyersanyag típusok közül 20% a következő 50 évben fog kifogyni, 35%-a pedig 100 éven belül.
Itt említettük már a beszélgetésben azt, hogy a tisztítószereik lebomlóak, de ez is egy olyan kifejezés, ami talán nem 100%-osan ért mindenki, hogy mit jelent ez, hogy lebomló, hogyha mondjuk felhasználjuk a mosdóban ezt a tisztítószert, akkor belekerülve a víz körforgásba nem okoz további szennyezést, vagy mit jelent ez, hogy lebomló?
Igen, pontosan. A lebomlásra mindig arra kell gondolni, hogyha eldobok valamit, például, hogyha veszek egy alma csutkát például, és azt mondjuk egy erdőben eldobom, akkor tudom azt, hogy egy idő után az el fog tűnni, és semmiféle kárt nem fog okozni a környezetbe. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy megfelelő hőmérséklet, tehát környezeti viszonyok mellett, tehát nedvességtartalom, hőmérséklet mellett bizonyos bakteriális funkciók elindulnak, és ezáltal az a szerves hulladék az le tud bomlani elemeire, amit a természet újra felhasznál. Tehát a mi tisztítószereinkre visszavetítve ez azt jelenti, hogy amikor például, hogyha WC-tisztítót használom, és leöblítem tisztítás után a WC-t, ugye akkor az a öblített víz, az kikerül a csatornába, és a lényeg az, hogy már ott kvázi a vízben lévő baktériumok föl tudják ezt használni, mint tápanyag. Tehát a lényeg az, a biológiai lebomlóság az azt jelenti, hogy föl tudja, tehát van olyan baktérium faj, amelyik ezt a hulladékot föl tudja használni, vagy ezt az anyagot föl tudja, meg tudja támadni, el tudja fogyasztani, és be tudja építeni az ő szervezetében. A petrokémiával az a helyzet, hogy azok nagyon komplex vegyületek, amivel nem tudnak mit kezdeni a baktériumok. Ezért maradott a környezetben, nem tud lebomlani. Még egy példa, hogyha kiborítok egy flakon olajat az erdőben, akkor az nagy valószínűséggel ott fog maradni hosszú időn keresztül. Tehát lehet, hogy 1-5-10 év múlva is megtalálom. De nem kell messzire menni, ott vannak a műanyagok. Mindenki tudja azt, hogy ha eldob egy műanyag palackot, akkor az még egy pár száz, talán ezer évig is ott lesz, ahol legutoljára hagytam. Óceánok, biztos mindenki hallott arról, hogy mekkora műanyag szigetek jönnek létre, bálnák gyomrában és egyetek. Lényeg az, hogy az, ami petrokémiából származik, az nagyon komplex vegyületek, nehezen bomlanak le. Nyilván a petrokémiai termékeknek is megvan a helye a termékpalettában, de viszont nincs olyan háztartás szerintem a világon, aminek szüksége lenne ennyire agresszív, úgymond tisztítószerekre, mint amit a petrokémia elő tud állítani. Az, amit mi meg tudunk oldani, az, hogy egy fenntartható, tiszta és úgymond károsanyagmentes otthont lehet fenntartani a mi szereinkkel. Tehát tiszta is marad, viszont nem marad semmiféle károsanyag vegyület az otthonunkban.
A jövőbe tekintsünk még egy gondolatot, hogy beszéltünk már arról, hogy dolgoznak egy zsíroldó hatékonyságú vagy zsíroldásra is képes terméken. Van még tervük, hogy milyen felületre kellene még tisztítószert készíteniük?
Tervünk az van rengeteg. Ugye itt nagyon fontos az, hogy egy receptúrának a kifejlesztése az minimum hónapok, de sokszor van az, hogy évek is. És nálunk ott van a plusz nehezék, hogy ugye csak fenntartható forrásból származó hozzátevőt választhatunk. Nyilván terveink azok vannak, igyekszünk a lehető leggyorsabban dolgozni, de ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy ha kifejlesztünk egy receptúrát, akkor meg kell nézzük azt, hogy ez mennyire vállalható már, mint a terméknek az ára, mert annak nincs értelme, hogy egy olyan drága terméket állítsunk elő, ami ugye mindenféle fajta fenntarthatósági kritériumnak megfelel, viszont alig lesz vásárló, aki azt megfizeti. Tehát itt igazából mi is úgy tudunk fejlődni, ahogy a mi beszállítóink is tudnak fejlődni. Nyilván, ha látszik az az igény, nem csak tőlünk, hanem mondjuk egy más gyártótól is, hogy lennének ezekre a fenntartható alapanyagokra, lenne ennek nagyobb és nagyobb piaca, akkor több kutatásfejlesztés indul el, el tudunk ebbe az irányba indulni, és azáltal elérhetővé válik minden. Ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy mint az elektromos autókkal például, tudjuk azt, hogy az elektromos autó az ugye helyben nem szennyez, azt is tudjuk, hogy egy elektromos autónak a bekerülési költsége jóval drágább, mint egy ahhoz hasonló benzinüzeműjé, és tudjuk azt, hogy eljön fog jönni az az idő közeljövőben, amikor lehet, hogy ez megfordul, és akár ugyanannyiba kerül, vagy adott esetben olcsóbb is lehet. A fenntartását azt már tudjuk, hogy valószínűleg olcsóbb. Ide kell elérnie úgymond a vegyiparnak is, hogy azok az alapanyagok prioritást kapjanak, amik lebonthatóak, környezetbarátak, körforgásban maradnak. Szerintem ez egy pár éven belül el fog indulni, és egy sokkal nagyobb vásárló igény az ilyen termékek iránt, és biztos vagyok benne, hogy egyre több termék, nem csak a tisztítószerek, hanem mondjuk a mosószerek, öblítőszerek piacán is, a kozmetikumok piacán is meg fognak jelenni, amik egyre úgymond tisztábbak, fenntarthatóbbak és környezetbarátabbak.